Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Varga Mihály, a miniszterelnökség államtitkára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A felvétel hétfőn délelőtt készült, leginkább azért, mert hogy délután a híreink szerint ön a miniszterelnök úrral már Bakuba utazik. Hova és miért?
Így van. Bakuba kaptunk egy hivatalos meghívást még a nyár folyamán Basescu román államelnök úrtól Tusnádfürdőn. Ugye a dolog lényege a következő, egy olyan országcsoport kezd kirajzolódni vagy összeállni, amely egy alternatív energia szállítási útvonalat jelölne meg. Ugye a Romániának régi szándéka, hogy egy LNG cseppfolyós gáz fogadására és szállítására alkalmas terminált létesít a Fekete-tengeri kikötőjénél, és ehhez a tervek szerint Irán irányából kapna majd gázt. Na most ennek lesz egy csúcs találkozója holnapi nap folyamán Bakuban, és mivel ezt a meghívást úgy gondoltuk, hogy érdemes felhasználni arra, hogy mi is ebbe valamilyen módon részt vegyünk, kapcsolódjunk, ezért a magyar miniszterelnök elfogadta a meghívást, és egy delegációval megyünk ki oda.
Mi lesz ennek a konferenciának most a közvetlen direkt témája, és ezügyben mi lesz a magyar álláspont?
Egy picit távolabbról kezdeném, tehát bennünket mindig az vezet, hogy az ország számára minden egyes energia útvonalnak, energiaszállítási csatornának jelentősége van. Tehát akár Nabucco, akár déli áramlat, akár horvát LNG terminál, és akár ez a román megoldás. Bennünket ez érdekel, mert minél több ilyen vonalon kapcsolódunk az energia forrásokhoz, ez annál nagyobb biztonságot ad energiaáltás szempontjából az országnak. A holnapi megbeszélésen ugye egy csúcs találkozó lesz, az államfők, miniszterelnökök találkoznak ebben a kérdésben és egyeztetnek. Véleményem szerint egy elvi szintű megállapodás vagy egyetértés már létrejött ezen a csúcson, hiszen hetek óta tart a szakmai előkészítése. Nagyon bízom benne, hogy emellett majd sor tudunk keríteni két oldalú megbeszélésekre, akár a grúz, akár a román vagy azerbajdzsáni féllel.
Tehát ez lesz ugye a bakui konferencia. Kanyarodjunk vissza egy picit a magyarországi realitásokhoz, a közelmúlt eseményeihez. A napokban ismertette ugye a Gazdasági Tényfeltáró Bizottság, amelyet ön vezetett, azt, hogy 63 ügyre bukkantak, amelyek a költségvetési hiányt valamilyen módon érintik, illetve kockázatot jelentenek a költségvetési gazdálkodásban. Hogyan lehetne összefoglalni, milyen ügyekre bukkantak?
Ugye ez egy 64 oldalas anyag, amelynek a előkészítése már lényegében április-május óta tart. Miniszterelnök úr még pártelnökként kért fel arra márciusban, hogy egy ilyen tényfeltáró anyag készüljön gazdaság állapotáról. Ezt a munkát elkezdtük, közben ugye megtörtént a parlamenti választás, kormányváltás történt, és akkor egy részjelentést már publikáltunk június folyamán. A részjelentés mellett azonban mindig azt mondtam, hogy kell egy teljes összefoglaló anyag, ez készült el augusztus végére, és ennek van egy körülbelül 55 oldalas gazdaságpolitikát, társadalmi folyamatokat elemző része, és van egy olyan függeléke, amelyben azokat a legfontosabb, ahogy ön fogalmazott, csontvázakat foglaltuk össze, amelyek az új kormány és a nyilvánosság számára is meglepetésként jöttek elő. Ebben van több száz milliárd forintos tételtől, mondjuk az adóbevételek elmaradásától kezdve néhány százezer forintos tételig meglepetés. Én úgy is fogalmaztam már a sajtótájékoztatón is, hogy ez nyilván nem a teljes kör. Tehát ez a 63 tétel, ez nem fedi le mindazt, amit találtunk. Vannak itt azért olyan hatású dolgok, amelyek mondjuk önkormányzati ügyek, Főkertnek az ügye, BKV-nek az ügye, amelyek majd kormányszintre csúszhatnak föl, de valamikor le kellett zárni ezt az anyagot. Épp a hétvégén a tapolcai frakciülésen jelezte is egy kollégám, hogy ő hiányolja, hogy például a MFB-hez tartozó Eger-Szalóki fürdőberuházás 5 milliárdos ügye, ahol szintén offshore cégek vannak a háttérben, ez nem került bele. Hát biztos, hogy nem lehet tökéletes egy ilyen anyag. Törekszünk arra, hogy ez majd valamilyen kiegészítést vagy javítást megírjen ez az anyag, de augusztus végére én szerettem volna ezt befejezni, és ez megtörtént. Fontosabbnak tartom persze a gazdaságpolitikai meg társadalmi anyagát ennek a résznek, de megértem azt is, hogy a politika vagy a média természeténél fogva a függelék a csontvázak listája volt az érdekesebb.
Hogyan választották ki egyébként azokat a területeket, vagy ügyeket, vagy gazdálkodási részterületeket, amelyekkel foglalkoztak, amelyeket vizsgáltak?
Gazdaságra koncentráltunk elsősorban, hiszen a felkérés is erre vonatkozott. Nem akartunk úgy járni, mint ahogy 2006-ban járt az ország, amikor ugye választások előtt nagy volt a jólét, aztán választások után meg nagy volt a baj. Tehát amikor eltitkolta az akkori kormány a gazdaság tényleges állapotát, az ország nyilvánossága az emberek elől. Azért koncentráltunk elsősorban erre, mert a gazdaságból következik az államháztartás és egy következő kormánynak is a feladata. Tehát az államháztartás ebből a szempontból azért volt egy kiemelt terület, mert az, hogy az IMF szerződés következményei, az azonnali sürgős gazdasági lépések mit kívánnak egy kormánytól, az ebből az anyagból is levezethető volt, vagy következtethető volt. Persze, azért az anyag ilyen szélesebb merítésű, mert amikor elkezdünk egy gazdasági kérdéssel foglalkozni, előbb-utóbb eljutunk egészségügyi kérdésekhez, nyugdíjkérdéshez, szociális kérdésekhez, oktatásügyekhez. Ezért aztán végül nem is csak a gazdaság állapotáról értekeztünk, hanem ott az ország állapotáról is egy kicsit, hiszen mondjuk a demográfiai ügyek nélkül nem lehet értelmezni azt, ami a gazdaságban történik ma. Lezártuk az anyagot, én szeretném, hogyha ezt nem kellene nagyon kiegészíteni, vagy bővíteni, de tisztában vagyok azzal, hogy minden ilyen anyag persze egy kicsit szubjektív, és egy kicsit tökéletlen. Hát nagyon bízom benne, hogy azért a lista nem fog tovább bővülni.
Mi lesz az anyagnak az utóélete?
Ezt megkapta a kormányfő. Nyilvánosságra hoztuk az anyagot, tehát a Fidesz honlapján keresztül bárki letöltheti, elolvashatja, megnézheti, véleményezheti. Én azt hiszem, hogy a következő hetekben, hónapokban még biztos elő fog kerülni egy-két olyan ügy, amitről mi elfelejtkeztünk, vagy aminek a vizsgálata időközben fog majd véget érni, de olyan nagyon alapvető változáson ez az anyag már nem fog keresztül menni.
Említettem azt, hogy nyilvánvalóan a függelék, tehát az ügyeknek a felsorolása váltott, aki a nagyobb érdeklődést holott általános érvényű megállapításokat is tettek. Általában mire jutottak, mi mondható mondjuk az elmúlt 6-8 év gazdálkodásáról ez alapján, a vizsgálataik alapján?
Tömören, röviden összefoglalva, egy rendkívül rossz gazdaságpolitika valósult meg az elmúlt években. Itt a 8 évet egész szépen kell persze értelmezni, hiszen voltak olyan egyedi döntések, amelyek akár pozitívnak is minősítettük, de hogyha az összefüggéseket megnézem, vagy a nagy folyamatokat, akkor egész egyszerűen az a folyamat, ami 2002-től 2010-ig tartott, az majdhogy nem katasztrofális a magyar gazdaságra. Hát ugye Magyarország, aki 2002-ben még Szlovéniával volt egy súlycsoportban, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet egyszerre a két ország majd az euróvezet tagja. Ez az ország eljutott abba a helyzetbe, hogy 2010 nyarára egy ilyen lesajnáló, futottak még kategóriájába kerültünk. Tehát ma, amik megjelennek különböző hitelintézeti minősítések, vagy banki elemzések az ország helyzetéről, azok sajnos mindazt fogalmazzák meg, hogy az adósság mértéke ugye minden elképzelést felülmúlt. Az elmúlt években több mint 20% ponttal nőtt az adósság állománya bruttó hazai termékhez képest, ami ugye azt jelenti, hogy 2002-ben voltunk 54%-on, alatta voltunk a Maastrichti konvergencia kritériumnak, a 60%-os határnak, most meg eljutottunk oda, hogy ez 80% fölötti, ami rendkívül sérülékenyé és sebezhetővé teszi az országot. Hát az, hogy az árfolyamban ilyen volatilitás, ilyen mozgékonyság van, és ilyen kilengés, az sajnos annak köszönhető, hogy egy sebezhető ország, amelynek elemi érdeke az, hogy a hitelpiacok bizalmát megnyerje, és a adósságát finanszírozni tudja, az ki van téve ilyen megállapításoknak. A deficit mértékében történt előrelépés, ezt hozzá kell mindenképpen tennem, hiszen egy nagyon magas szintről kezdett el 2006-ban lejönni, de még mindig nincs azon a szinten, hogy a túlzott deficit eljárás hatály alól az ország az Európai Unióban kikerüljön. Adóbevételeket néztünk, kiadási szerkezetet néztünk, járulékszintet néztünk, hát ezekben pedig azt tudom megismételni, ami nagyon sokszor elhangzik műsorokban, hogy ezzel az adóteherrel, ezzel a járulékteherrel az ország jelenleg nem versenyképes. Tehát ha a Fidesz végig szeretné vinni azt, amit eltervezett, hogy 1 millió új munkahely jöjjön létre a következő 10 évben, és az ország a lehető legversenyképesebb ország legyen a közép-európai térségben, akkor sürgősen el kell indítani egy olyan átstruktúrálását a államháztartás szerkezetének, aminek a végén az adóterhek, a járulékterhek jelentősen csökkenhetnek.
Ugye itt az államháztartás belső kiadási struktúrájának az átalakítása nagyon régen felmerül, gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Tehát az elmúlt 20 évben számos ilyen próbálkozás volt. Ez most egy olyan helyzet, amikor ez megkerülhetetlen?
Én úgy érzem, hogy a tavaszi választás pont azt támasztotta alá a politikai oldalról, hogy mindenki, vagy az ország jelentős többsége, kétharmados része alapvető változásokat vár. Tehát eljutottunk addig a pontig, hogy ez most már a társadalom nagyon széles csoportjai szerint sem mehet így tovább. Tehát akár egy alacsony jövedelműről van szó, akár egy munkanélküliről van szó, akár egy középosztálybelülről van szó, de még nagy vállalkozókat is ide sorolhatom, ők is úgy érzik, hogy az, ami az elmúlt években volt, azt le kell zárni, és el kell kezdeni egy más pályát fölépíteni, mert különben az ország végzetesen le fog maradni a versenytársaihoz képest. Itt hagyd tegyem azt is hozzá, amit fontosnak érzek megjegyezni, hogy nekünk nem alapvetően Ausztria, Németország vagy a nyugat-európai korábban csatlakozott uniós országok a versenytársaink, hanem nekünk itt van Közép-Európában minden versenytársunk. Tehát amikor az elmúlt években az előző kormány mindig azt mondta, hogy de hát az államháztartási hiányunk nem is nagy mondjuk német vagy a Belgiumhoz képest, vagy más országok képest, vagy az államadósságunk, mondjuk, ha már Belgiumot mondtam, Belgiumhoz képest még alacsonyabb is. Kicsit igaza van, de hát ők egy teljesen más helyzetben vannak. Nekünk Szlovákia, Lengyelország, Csehország, most már sajnos utóbbi években Bulgária, Románia a versenytársunk, és olyan teljesítményt kell az országnak felmutatni, hogy ezekkel az országokkal legyen versenyképes, a tőkevonzó képességét itt tudja ezen a területen erősíteni. Tehát én itt látom az alapvető felfogásbeli különbséget, hogy mi reálisan értékeljük az ország mai helyzetét, és tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy a gazdaság fenntartható pályára kerüljön, és aztán azon maradjon, ahhoz nekünk intézményi szinten is, állami, államrendszer, államháztartási szinten is jobbnak kell lennünk, mint a szomszédországok.
Visszatérve a Gazdasági Tényfeltáró Bizottság megállapításaira, még egy kérdés elég. Milyen mértékben érinti a 2011-es költségvetést, ha úgy tetszik, vagy közvetlenül az államháztartás gazdálkodását, hiszen ugye ön ezt említette, illetve milyen mértékű kockázatokat jelent a gazdálkodásunkra nézve?
Azt hiszem, hogy ebben az évben azért a június-júliusi intézkedésekkel sikerült kezelni ezeknek a problémáknak egy jelentős részét. Ugye mi, amit tételenként összeadtunk, összevetettünk, amire nem volt semmilyen fedezet az államháztartásba, és amire az előző kormány csak kiadást írt be, de bevételt nem, azok körülbelül a bruttó hazai termék 1,6%-át teszik ki, amelyek összességében olyan 350-400 milliárd forintnyi többlet kiadást jelentenek. Na most ennek egy nagy részét a 29 ponttal sikerült kezelni, és szerencsére azért van még egy-két olyan elem az államháztartáson belül, amivel a fennmaradó részt többletbevétel formájában fedezni tudjuk. Mondok önnek erre példákat. Magánnyugdíjpénztári átlépőknek a száma ugye körülbelül 70 ezer fölötti. Ez azt jelenti, hogy itt lesz pluszbevétele majd az államkasszának olyan, amit nem terveztek. A széndioxid kvótát, ha tudjuk értékesíteni, még esetleg ebben a fél évben ez pluszbevételt hozhat. Tehát van egy-két ilyen tétel, ami egy picit javítja az államháztartásnak az egyensúlyát, de alapvetően egy olyan fedezetlen tömeggel találkoztunk, amit hogyha az első hónapjában már az új kormány nem kezel egy ilyen gazdasági lépéssorozattal, akkor valóban az idei 3-8-as hiány nem lett volna tartható. Tehát ma azt tudom önnek mondani, hogy ha valami égindulás, földindulás nem történik a világban, mert azért itt a világgazdaságtól jelentősen függünk, akkor ez a 3,8-as hiány az év végéig teljesíthető lesz.
Egy picit eltávolodva közvetlenül a magyar költségvetéstől, ugye az első fél évben voltak olyan hírek a világgazdaságból is, hogy talán a válságnak már vége lehet, bizonyos gazdasági övezetekben elindult a fellendülés, Európában is voltak ilyen országok, aztán hirtelen nyáron megjelentek ismét olyan hírek, hogy talán ez ugye egy W alakú válság lesz, volt, aki elbetűre tippelt. Ha most mindezt egybevesszük, hozzáveszük a 29 pontnak a már esetleg érzékelhető hatásait is, milyen állapotban van jelenleg a magyar gazdaság?
Nagyon remélem, hogy reményteljes állapotban van, tehát a gazdasági alapokat szilárdabbá kell tenni, tehát folytatni kell azt, ami a nyáron elindult a vállalkozások mozgásterének a bővítését, hiszen munkahelyeket csak ők tudnak alapvetően nagyságrendekben teremteni, és ha nekik nincs mozgástér, akkor hiába reménykedünk abban, hogy több embernek lesz munkája, és a gazdaság teljesítménye magasabb lesz, ez nem fog bekövetkezni. Tehát ezt a munkát folytatni kell. Itt a következő hónapoknak a nagy munkája majd a költségvetés elfogadása lesz, és párhuzamosan persze az adómódosítások, az egykulcsos adórendszer bevezetésének az előkészítése, ezt mindenképpen csinálni kell. Ugye amit mindenképpen szeretnénk még oldani, az az a devizakitettség, ami akár állam, akár a magánember szintjén, vagy a vállalkozások szintjén megvan. Tehát az államadóságnak is egy jelentős része ugye deviza hitel, a magánszemélyek és a vállalkozóknak is egy jelentős része ugye deviza forrásokhoz nyúlt az elmúlt években. Itt most megint nem nyitom meg azt a mellékmondatot, hogy vajon itt nem lehetett volna felelősebben a pénzügyi hatóságok részéről eljárni, lásd PSZÁF, MNB-nek a szerepe. Tehát nekünk most az a célunk, hogy ezt a devizakitettséget csökkenteni tudjuk, ezért került másor a nyár folyamán mondjuk a jelzálog hiteleknél, a deviza alapú hiteleknek a korlátozására. Ezért gondolkozunk még azon, hogy milyen lépésekkel tudjuk itt a rendszer stabilizálni. Alapvetően itt arra kell persze majd berendezkedni, hogy ez a devizakitettség csak nagyon lassan fog csökkenni, de ez mondom még egyszer föltett szándékunk, hogy így történjen. Nagyon fontosnak érzem, hogy a kisvállalkozások, középvállalkozások szintjén is érezhető változások induljanak el. Erre voltak már azért lépések, mondok önnek egy példát, szeptember 15-én lép majd hatályba az a jogszabály, ami a helyi mezőgazdasági vállalkozókat, termelőket bekapcsolja a közbeszerzési törvény módosítása után abban, hogy helyi piacon, iskolának, óvodának, bölcsődének azonnal közvetlenül tudjanak értékesíteni nyershúst, tojást, mézet, zöldséget vagy gyümölcsöt. Tehát ilyen intézkedésekkel a teret kell növelni ebbe a szektorba, és hát nagyon bízom benne, hogy olyan költségvetést tudunk majd a parlamentben elfogadni, ami a bizalmi oldalról is erősíti a külső finanszírozást. Tehát azzal, hogy előre hoztunk egy döntést, hogy jövő évre 3%-os hiánynál nem lehet több az államháztartás hiánya, pont az volt a célunk, hogy már most, még a vita megkezdése előtt tudjunk üzenni azoknak a külföldi befektetőknek, akik azt nézik, hogy na Magyarországon a következő egy-másfél évben milyen változások várhatók. Egy pozitív jelet szerettünk volna küldeni. Szerintem ezt most az árfolyamnak egy némi korrekció erősödés azért ezt visszaigazolta.
Ugye a 2011-es költségvetésről még fogunk beszélni, de maradjunk egy pillanatra még a 29 pontnál. Ugye az eredeti bejelentés szerint ősszel ez folytatódik. Most a hírek szerint talán mégsem most ősszel. Mikor várható a 29 pontos csomagnak a folytatása, ha úgy tetszik a második csomag?
Egy picit ugye darabolódik a csomag, mert a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkezők megsegítésére, ugye most bejelentettünk egy 8 pontos intézkedés csomagot. Tehát ez is korábban egybe szerepelt volna egy nagyobb csomaggal, de úgy gondolom, hogy nem baj az, hogyha ha nem egyszerre dőlnek be ilyen javaslatok. Részben könnyebb kezelni a parlamentnek is, részben pedig azt gondolom, hogy az idő nem vár nagyon sok esetben. Úgyhogy a nagyobb bejelentések közül szerintem több jut majd a költségvetési vita idő szakára, de lesznek olyan bejelentések, amelyek még most megtörténnek a következő hetekben. Nyilván most ebben a 8 pontos intézkedés csomagban elindul egy vita, elindul egy egyeztetés. Tehát időt kell hagyni azért a partnereknek is arra, hogy ezekkel a intézkedésekkel meg tudjanak barátkozni. Nyáron pont az volt az egyik kifogás velünk szembe, hogy ez a 29 pont túlságosan egyszerre, túlságosan nagy tömegbe érkezett be, és jobb lett volna, hogyha részenként tudunk apránként időben is ütemezve előre haladni ezeknek a megvitatásával. Úgyhogy azt tudom önnek mondani, hogy szerintem mostantól kezdve folyamatosan, amíg a költségvetési vita tart november végéig, december elejéig, ezek a javaslatok megszületnek és benyújtásra kerülnek.
A devizahitelesek megsegítésére vonatkozó 8 pontos csomag, ugye ami egy képviselői indítvány, ez mennyire tekinthető véglegesnek, hogy a bankszövetség és a bankok elég keményen bírálják ezeket a terveket, számos komoly számszerűsített észrevételük volt ezzel szemben, változhatna esetleg ez a csomag még a bankok észrevételei nyomán?
Én bízom benne, hogy változni fog, vagy változhat, nem azért, mert elégedetlen lennék ezzel a 8 ponttal, többsége szerintem nagyon tisztességesen igyekszik segítséget nyújtani a bajba került devizahiteleseknek, hanem ugye itt azt kell figyelembe venni, hogy a kormánynak is ki kell alakítani ez egy viszonyt. Tehát ez egy 263 tagú parlamenti frakció, amelyben különböző munkacsoportok a kormánnyal egyeztetve, de a kormánytól függetlenül is dolgoznak. Tehát ez a munkacsoport és a gazdasági kabinet a Fidesz frakcióban ugye folyamatosan kapja a képviselői inspirációkat, vagy ösztönzéseket, és foglalkozik különböző ügyekkel. Ők most eljutottak abba a szakaszba, 8 pontot a frakciülésen közöltek, de ezt ki kell alakítani a kormány álláspontját, és ki kell majd alakítani a bankszövetség vagy a bankok álláspontját is. Tehát mi is szeretnénk majd a képviselő kollégákkal egyeztetni. Persze nem akarok itt farizeus lenni, hát nyilván tudtunk erről a munkáról, és már néhány pontját ismertük is, de ebben a végleges formában azért mi is a múlt héten találkoztunk ezzel így először.
Itt beszéltünk már, hogy a gazdaság élénkítésről, hogy ez mennyire fontos és mennyire meghatározó a magyar költségvetés meg a gazdaság szempontjából, és hogy a bankok folyamatosan azt mondják, hogy a bankadó kapcsán is ezt mondták, a hitelezéssel kapcsolatos különböző intézkedéssel kapcsán is azt mondták, hogy félő, hogy ezek az intézkedések oda vezethetnek, hogy a hitelezés lelassul, esetleg meg is állhat bizonyos területeken. Számolnak ezzel ilyen jellegű kockázatokkal?
Kockázattal mindig számolni kell, és én magam is azok közé tartozom, akik itt óvatosabb lépéseket javasolnak. Tehát azt figyelembe kell venni, hogy a magyar gazdaság, pont amiről az előbb beszéltünk, egy sérülékeny gazdaság. Nagyon fontos az, hogy a hitelezés szintje megmaradjon. Nagyon fontos az persze, hogy mellette a takarékossági intézkedéseket, vagy a takarékosságot ösztönző lépéseket is folytassuk. De nekünk mindenképpen fontos az, hogy a tűzoltó munkát elvégezzük. Tehát itt aközött kellett mérlegelni, hogy a pénzintézeti rendszer működőképessége megmaradjon, működőképes maradjon ez a rendszer, lehetőleg ne szenvedjen kárt az a következő egy-másfélre tervezett gazdasági program, amit a kormány is végig gondolt, ugyanakkor meg ezek a devizahitelesek a fedélyt ne veszítsék el a fejük fölött. Tehát itt egy tűzoltó intézkedést kell összehangolni szerintem egy középtávú gazdaságpolitikai forgatókönyvvel. Ezért kell szerintem a bankszövetséggel leülni, ezért lett volna jó például, hogyha nyáron a bankadó tárgyalása kapcsán nem szakad meg a tárgyalása a bankszövetsége, és nem állnak fel a képviselőik. Nagyon bízom benne, hogy majd visszaülünk itt is az asztalhoz, és tárgyalunk, mert mindig arra kell törekedni, hogy egy olyan kompromisszum szülessen, ahol nem csak a kormányzat, nem csak a devizahitelesek, hanem az őket finanszírozó vagy hitelező bankrendszer is működőképes maradjon, és az ő számukra is olyan javaslat szülessen, ami a működésüket nem veszélyezteti.
Varga Mihály, a miniszterelnökség államtitkára az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is. Varga Mihály, a miniszterelnökség államtitkára az Aréna ma esti vendége. Ezt a beszélgetést felvételről hallhatják, a felvétel ma délelőtt készült. Érintettük már a 2011-es költségvetést, és ugye ön is hivatkozott arra, hogy ezt Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter már be is jelentette, hogy ugye 3% a megcélzott hiány. Ezen kívül mi az, ami már látszik belőle, melyek azok a fix pontok, amelyekből a kormány nem tud és nem is kíván engedni?
Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, amit már a parlament is jóváhagyott és elfogadott, hogy ezeket átvezessük majd a 2011-es költségvetésen. Ezek közé tartozik ugye a 3%-os hiánycélnek a tartása. Nem lesz könnyű feladat, hiszen itt azért főleg az önkormányzati szektorban olyan igények kezdenek megfogalmazódni vagy kialakulni, amelyeknek a kezelését valahogy meg kell oldani. Ugye itt az elmúlt évek fölhalmozott adósságai, deficitjei buknak elő. Ezt ebben a tényfeltáró bizottság jelentésben jeleztük is, hogy önkormányzat, egészségügyi rendszer, itt ugye kórházak adósságára gondolok, nyugdíjrendszer meglévő feszültsége, munkaerőpiacon meglévő feszültség, ugye az út a munkahoz programnak a jövője, finanszírozása, az mindenképpen egy nagyon fontos kérdés lesz szerintem az ősz folyamán. Most ezekből mérlegelnie kell a kormánynak, ugye miniszterelnök úr is utalt rá, hogy itt 1000 milliárdos nagyságrendű átcsoportosításra van szükség ahhoz, hogy a gazdaság stabil pályán maradjon, és lehetőség szerint a gazdasági növekedést megteremtő feltételek pedig mozgásteret kapjanak. Ugye abból kell kiindulni, hogy hozzávetőlegesen a bruttó hazai termék 4-5%-át kell jövőre is arra költeni, hogy az adósságot finanszírozni tudjuk. Tehát 1200-1300 milliárd forint biztos, hogy adósság finanszírozása adósságszolgálatra fog menni. Emellett a 16%-os egységes vagy egykulcsos adónak a bevezetése az el kell, hogy induljon. Egy 2 éves áttérési időt adtunk magunknak, de szeretnénk ezt fölgyorsítani, lerövidíteni. Tehát itt is szükség van arra, hogy az a pénz, ami hiányzik majd a gazdaságból, azt valahonnan ennek az ellentételezését megtaláljuk. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy az önkormányzati választások után egy olyan állapotfelmérés történjen meg, aminek a eredményét már a novemberi vitában a költségvetés is hasznosítani tudja. Valamilyen szinten a rendszert konszolidálni kell, mert tömegessé válhatnak azok az önkormányzati csődök, amelyek az elmúlt mondjuk hónapokban csak ilyen elszórtan jelentkeztek. Akármelyik polgármesterrel vagy önkormányzati képviselővel beszélek, itt mindenki nagyon súlyos problémákról beszél, ezt a kormánynak kezelni kell. Hát nagyjából most ezeket érzem ilyen fő vonalaknak, de még egyszer mondom, ebből egy száma biztos eddig, ez a 3%-os hiány, a többi még előkészítés alatt van.
Bevételi oldalon mire számítanak? Mit várnak? 2011-ben hogyan alakulhat a magyar GDP, hogyan alakulhat a magyar gazdaságnak a működése?
Egy nagyon enyhe kilábalási szakaszsal számol mindenki. A legtöbb kutató jellemzői vélemény olyan 1-3% közötti növekedést fogalmaz meg 2011-re. Persze ez annak köszönhető alapvetően, hogy 2009-ben egy nagyon drámai, nagyon brutális visszaesése volt a magyar gazdaságnak, és innen kapaszkodunk most vissza. Tehát a bázis alacsony szintje is köszönhető annak, hogy 2011-re erre a minimális növekedéssel lehet számolni. Ha a beruházási és főleg az építőipari adatokat nézzük, én egy nagyon óvatos növekedéssel számolnék csak 2011-re, hiszen az építőiparon látszik jól, hogy még egyáltalán nincs túl a recesszión, még az első negyed évben is visszaesés szenvedett, sőt a másodikban is nem a kilábalás, inkább a recesszió számai voltak az építőiparban. Tehát én úgy érzem, hogy egy nagyon óvatos, egy nagyon konzervatív, nagyon visszafogott költségvetési tervezés kell 2011-re. Nem mondom, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyvvel kell számolni, de arra kell számolni, hogy a magyar gazdaság még nincs túl a 2008-2009-es sokkon, és egy nagyon lassú, egy nagyon elhúzódó kilábalási folyamat kezdődött csak el. Ez persze föl lehet gyorsítani, és persze bizakodunk abban, hogy ez majd így lesz, de ma 2010. szeptemberében szerintem itt az óvatosság a legfontosabb mérce. Nyilván számolni kell azzal is, hogy azok a nyár folyamán bejelentett intézkedések, amelyeknek mondjuk az egészségügyben vagy a oktatásban voltak elemei, azokat hogyan tudjuk majd beépíteni. Itt gondolok a kórházi konszolidációra. A tényfeltáró bizottság anyagban is jeleztük, hogy az állami tulajdonú vagy közvetve állami tulajdonú cégek adósság állományán túl ez egyik legfontosabb ilyen tétel. Ugye a BKV, MÁV, MALÉV problémát nagyjából ismeri mindenki, de emellett a kórházak adósságát ugye most összegzi a szaktárca. Ott is egy 100 milliárdos nagyságrendű adóssággal kell számolni, és itt sajnos itt emberéletekről van szó, tehát hogyha a szállítókat nem fizetik ki a kórházak, gyógyszer vagy más területen, akkor ott előbb-utóbb ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát ezeket kell összepréselni a 11-es költségvetésben, és nagyon bízom benne, hogy ezt sikerrel tudjuk megoldani, és az a szilárd többség, ami a parlamentben a kormány mögött megvan, az stabil hátteret tud ahhoz adni, hogy 2011. decemberében megszülessen majd a jövő évi költségvetés.
Melyik oldalon lát egyébként nagyobb kockázatokat a 2011-es költségvetés főszámai vonatkozásában, a bevételi vagy a kiadási oldalon?
Én a bevételt tartom aggályosabbnak, ugyanis erre kevesebb vagy kisebb hatása van a kormánynak. Ugye itt arról beszéltünk, hogy ha a 3%-ot tartani akarjuk, akkor ahhoz milyen növekedési pálya kell. Én itt óvatos növekedéssel számolnék, na most ennek megfelelően a kiadási oldalon is egy nagyon konzervatív, nagyon visszafogott tervezéssel kell szerintem csak neki indulni ennek az ősznek. Tehát ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni azt a munkát, amit évek óta mondunk, hogy egy feladat alapú finanszírozást próbáljunk tető alá hozni, tehát ne abból induljunk ki, hogy a tavalyi bázis mennyi volt, hogy erre egy évvel ezelőtt mennyit kapott egy szaktárca, hanem abból induljunk ki, hogy alapvetően az államnak egy olyan működést kell megvalósítania majd 2011-ben, ahol a legfontosabb feladatok kapnak elsőbséget, és az összes többi dolog, ami ráér, amit később lehet megvalósítani, azt pedig el kell tolni 11 utánra, vagy 12-re, vagy később időpontokra. Tehát ez a legfontosabb. Ennek kell alárendelni az Európai Uniós finanszírozást is. Persze minden pénzt, amit csak lehet, le kell hívni, ehhez a szükséges önerőt meg kell próbálni biztosítani, de a pénz leívásának már egy olyan szerkezetben kell megtörténnie, ami a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést szolgálja. Tehát az új Széchenyi tervnek ugye elindult a vitája, ez a hét megjelölt irány, ami gazdaságfejlesztési célokat szolgál, ez nyilván elsőbséget élvez. De az uniós támogatásokat lehetőség szerint maximálisan ennek kell majd alárendelni. Ez persze a szaktárcának és az NGM-nek egy fokozottabb munkáját igényli. Nagyon bízom benne, hogy januárban már el tud indulni a következő Széchenyi terv, és ennek a 11-es költségvetésben meg lesznek a lábai.
Ez a szigorú vállalás a 3%-os hiányra nézvést, ez mennyivel hozza közelebb az eurónak egyébként már nagyon sokszor megjelölt különböző bevezetési dátumát? Tehát az eurót közelebb hozza?
Én abba bízok, hogy igen. Az adósságállományunk az persze a távoli jövőbe tolta ki ennek a bevezetését, de én nagyon bízom benne, hogyha a deficit célokat tartani tudjuk, és a gazdaság pedig a kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően el tud kezdeni egy egyre gyorsuló kilábalást, akkor szerintem 14 vagy inkább 15-re reális közelségbe érhet, vagy kerülhet majd az eurónak a bevezetése. Persze egy kicsit, hogy mondjam, óvatosnak kell lenni itt is, mert ami az euróval történt az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, az nem teszi annyira vonzóvá az euró bevezetését. De a bajainknak szerintem a 70-80%-a az elmúlt két évben föl sem merült volna, hogyha Magyarországon már euróval lehetne fizetni. Mindenki persze ilyenkor Szlovákia példáját mondja, hogy hát most micsoda terheket jelent az, hogy egy euró tagállam Görögország megsegítésére neki is finanszírozóként meg kell jelennie. Igen, ez így van, de nézzük meg, hogy a szlovák gazdaságban ezek a devizahitelből fakadó problémák sem állami, sem magánszinten nem merültek föl. Tehát a cél továbbra is az, hogy Magyarország ehhez a nagyobb övezethez csatlakozzon, és persze majd azon kell lenni, hogy euróövezeti tagként is egy stabil valutának, egy stabil valutazónának legyünk a tagjai, de ez még a jövőnek a problémája.
Ön is említette az imént a 2011-es költségvetésnek a kockázatai kapcsolatosan az önkormányzatok, az önkormányzati intézményeknél, például a közműcégeknél fennálló hatalmas adósságokat, kintlévőséget, veszteségeket. Az önkormányzatok, illetve a központi költségvetésnek a viszonya az akár a választások után, akár 2011-től változhat-e, változni fog-e?
Abban bízom, hogy igen. Persze ez a helyzet, ez már most is megváltozott, annyiban, hogy ugye 2006 őszén éppen én kampányfőnök voltam abban a kampányban, egy nagyon komoly eredményt értünk el, megyei, helyi települési szinteken, fővárosi szinten is szerintem nagyon jól szerepelt akkor a Fidesz, de most arra van esély, vagy arra van remény, hogy a 2006 őszi választási eredményt is önkormányzati szinten a Fidesz felülmúlhatja. Tehát, hogy még több településen lehet olyan város vagy falu település irányító, aki ennek a politikai családnak a szimpatizánsa vagy tagja. Na most ez szerintem egy kedvező helyzet ahhoz, hogy a elmúlt 20 évben tologatott problémáknak egy jelentős részével elkezdjünk foglalkozni. Tehát kétharmad van a parlamentben, az önkormányzati törvény pont azt idézte elő, hogy egy kezdeti 90-es évek elején kezdeti jó szakasz után egyre inkább bemerevedett a struktúra, és a problémákra egész egyszerűen nem sikerült megoldani, hogy most 2010-ben, hogyha lezajlott ez a választás, akkor a kétharmados többség birtokában az önkormányzati érdekképviseletekkel egyeztetve olyan megoldásokat találjunk, amely az önkormányzati rendszer hosszú távú finanszírozását és fenntarthatóságát lehetővé teszi az ország teherbíró képességével arányban. És itt nem arra kell gondolni persze egyből, hogy hát 3200 önkormányzat van, és majd mit kezd ezzel a Fidesz, mert én mindig azt mondtam, hogy ez alapvetően nem abból a szempontból probléma, hogy sok az önkormányzat, és mondjuk Nagy-Britanniában csak 600 van, Svédországban meg 300, hiszen Csehországban több mint 6000 önkormányzat van, 10 milliós ország, még sincs ezzel a rendszerrel gond. Alapvetően, ami gondot okoz, ez a finanszírozás és a feladatmegosztás kérdése állam és önkormányzat között. Tehát ha megvannak az októberi választások, nagyon sürgősen a kormánynak le kell ülni önkormányzati érdekképviseletekkel, és kialakítani azt a keretet, ahol az önkormányzati rendszer elmúlt 20 évben fölgyűlt problémáit orvosolni tudjuk.
Mik lesznek a legfontosabb rendezőelvek itt a finanszírozás és feladat megosztásnak a rendezése során?
Párhuzamosságok megszüntetése. Én korábban is mondtam, hogy ma a rendszer úgy működik, hogy kisebb és nagyobb szinten hozunk létre olyan párhuzamos rendszereket, amelyeknek egyébként a lába, az állami lába is megvan. Tehát ez egy azért, hogy mondjam, nehéz helyzetben lévő ország, azt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, hogy több finanszírozási vagy több intézményi rendszert tartsunk működőképes állapotban, miközben a három helyet mondjuk azt egy is el tudja látni. Fontosnak tartom azt is, hogy végre az oktatás és egészségügyi rendszerben is tiszta és világos kép alakuljon ki. Ugye egy kaotikus rendszer van, állam finanszíroz bért, ugyanakkor az önkormányzat beszáll fenntartóként, de a bér nem elegendő ugye a mondjuk oktatási rendszerben, ezért az önkormányzat is hozzárak valamit, és egy olyan kaotikus helyzet alakul ki, ahol senki nem tudja, hogy most ki miért is felelős igazából. Na ezt is rendbe kell tenni. Állami kötelező feladatok önkormányzatokhoz telepítése. Ugye az elmúlt években az volt a módszer, az volt a rendszer, hogy amit nem sikerült állami szinten megoldani, azt gyorsan átdobták a túloldalra az önkormányzatokhoz, az önkormányzatok meg nem volt rá pénze, kötelező feladat volt, a bírságot nem merte bevállalni, vagy a szankciót ezért megpróbált hitelből, vagy vagyonfelelésből finanszírozni maga a település. Hát itt is le kell ülni, el kell határolni egymástól dolgokat, és ami állami feladat, kötelező feladat, de önkormányzat látja el, azt finanszírozni kell, ami meg nem, azt vagy vissza kell venni, vagy át kell gondolni, hogy szükség van-e egyáltalán rá. Úgyhogy rengeteg munkánk lesz szerintem, és ezek párhuzamosan fognak futni a költségvetés vitájával együtt. Nagyon bízom benne, hogy október 15-re, amikor elkészül a 2011-es költségvetésnek az első variációja, akkor már azért meg tudunk néhány irányt ebben az anyagban majd jelölni.
Ha csak az oktatásra és az egészségügyre gondolunk, akkor az elmúlt hetekben, de talán hónapokat is mondhatnánk, itt az arénában is több szakember, önkormányzati vezető, kormányzati tisztviselő elmondta azt, hogy úgy látszik, úgy érzékelik, hogy ebben a két ágazatban, ha most csak ezt a kettőt kiragadjuk, akkor egyszerre van jelen a szűkösség, tehát hihetetlen működési gondok, és másik oldalon pedig a pazarlás. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
Én inkább arra hajlok, hogy sajnos a szűkösség egyre inkább, ami ezeket a rendszereket működteti vagy nem működteti. Nagyon sok olyan intézményvezetővel beszélek, aki az elmúlt években elszenvedője volt a döntéseknek, és mindenhol azt látom, hogy az önkormányzati rendszer is, az oktatási rendszer, vagy az egészségügyi rendszer is a falig hátrált. Tehát, hogy nem nagyon van hova hátrálni, hát csak abba gondoljunk bele, hogy mondjuk az elmúlt években akár a anyagi bérintézkedések vagy a dologi kiadások megszigorításán keresztül milyen csökkenés szenvedett el, vagy milyen szűkítés szenvedett el az egészségügyi rendszer, vagy a többi is, akkor azt mondom, hogy én ezzel már olyan nagyon szorítani valót nem látok. Az kétségtelen tény, hogy mindig van egy optimálisabb elosztási rendszer, amiben jobban, hatékonyabban lehet a forrásokat felhasználni, de itt szerintem tényleg az a kérdés, hogy mi az, ami állam, és mi az, ami önkormányzat. Ezt a kérdést kell tisztázni, mert attól kezdve sokkal könnyebb arra a kérdésre is válaszolni, hogy mennyi pénzt is kell a rendszer működtetéséhez biztosítani.
A közelmúltban ön is részt vett azokon a konzultációkon, amelyeken a miniszterelnök úr tájékozódott a különböző tárcáknál, a tárcák működését illetően. Ezek a megbeszélések, ezeknek a tájékozódó megbeszéléseknek a hatására milyen jellegű változások voltak, lesznek például a kormányzati munkában?
Ugye a látogatásnak a célja alapvetően az volt, hogy három kérdésre választ kapjunk. Egy. Átadás átvételnél mit találtak a tárcák, mi az, ami váratlan, korábban nem ismert tételként előkerült. Kettő, szeretünk volna megismerkedni az új személyi állománnyal, az új személyi vezetéssel, hiszen a legtöbb minisztériumban miniszteri államtitkári, vagy éppen helyettes államtitkári szinten is változások történtek. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy milyen elképzelésekkel indul el a tárca. Tehát vonatkoztassunk el a mostani helyzettől, vonatkoztassunk el, hogy mire van pénz és mire nincs. Fogalmazzák meg a tárcavezetők azt, hogyha egy optimális helyzetben lennének, akkor 2014-re hová szeretnének eljutni. Na most ez a három kérdéskör volt az, ami a miniszterelnököt elsőben foglalkoztatta, és azt kell mondanom, hogy nagyon tartalmas és alapos megbeszélések voltak, hiszen a legtöbb minisztériumban reggel 8-9 körül bementünk, és olyan este 6-7 körül kijöttünk, miután az egész napot végig tárgyaltuk a vezetőkkel. Ebből nekem egy olyan kép rajzolódik ki, hogy az átadás átvételnél meglepetések érték a tárcákat. Alapvetően minden tárcánál volt olyan tétel, ami nem tervezett volt. Külügyminisztérium be nem fizetett tagdíjaktól elkezdve a vidékfejlesztési minisztérium, vagy a nemzeti gazdaság minisztérium, vagy a fejlesztési minisztériumnál előbukkant tételekig, rosszul megtervezett költségvetésig, felrészben finanszírozott programokig. Tehát az átadás átvételi meglepetéssel találkoztak. Mi azt javasoltuk mindenkinek, ezeket gyűjtsék össze, próbálják meg lezárni, és próbáljuk meg ez alapján már a tárca szinten a következő évi költségvetés tervezését előkészíteni. A személyi állományban én azt hiszem, hogy megfelelő tapasztalt szakemberek kerültek vezetői pozícióba. Bízunk abba, hogy átmenti egy-két hónap után azért mindenki a saját feladatkörét, struktúráját alaposan megismeri, és tudja azt, hogy mi lesz a következő hónapokban a dolga. Ez részben azért a legtöbb minisztériumnál meg is történt. És a harmadik, a tervek. Hát ugye ez a legnehezebb, mert miközben a tárcák szembesülnek azzal a napi finanszírozási gonddal, ami eléjük kerül, a víziókat is meg kell fogalmazni, vagy a nagy koncepciókat, terveket is meg kell fogalmazni. Hát ez a munka elindult, van olyan tárca, aki ebben előrébb tart, tehát például a Honvédelmi Minisztériumban, vagy a gazdasági minisztériumban, vidékfejlesztési minisztériumban már azt gondolom előrébb tartanak, és hát van olyan minisztérium, ahol a tűzoltó munka volt most a fontosabb, és később lehet majd nagyobb dolgokkal foglalkozni. Mondjuk a fejlesztési minisztériumnál ugye miközben a EU-s támogatások és más programoknak a gondjaival szembesülnek napi szinten, azon közben már azért mondjuk az energiapolitika szintjén elindult azoknak a tételeknek a megfogalmazása, ami a következő években a magyar energiapolitikát meghatározzák. Úgyhogy alapvetően egy jó tapasztalat volt ez a 8 minisztériumi látogatás.
Felmerült esetleg, hogy akár a kormányzati struktúrában, akár a törvényalkotási menetrendben bizonyos kérdéseket át kell, vagy célszerű lenne átütemezni a konzultációk hatására?
Természetesen. Ugye először is a konzultációkat folytatni kell, tehát nem csak a minisztériumok belső problémáit, meg elképzeléseit kell megismerni, hanem azt a, én most nagyobb értelemben használom a konzultációt, azt a társadalmi elvárást is, ami az emberek részéről megfogalmazódik. Ugye két ilyen konzultáció volt eddig, a közrend, közbiztonság és a gazdaság helyzetét érintő, de ezt folytatni kell, tehát az egészségügy kérdéseivel foglalkozott, a családok kérdéseivel, a gyermeknevelést érintő kérdésekkel foglalkozott is folytatni kell. De van egy másik szintje is a dolognak, ez most egy kicsit befelé mondom a kormány felé, hogy nyilván folytatni kell azt a szintjét is majd ezeknek a találkozóknak, amelyek a kiemelt intézményeket érintik. Miniszterelnök úrnak határozott elképzelése, hogy ez meg is történjen. Én azt gondolom, hogy hamarosan például az államadósságkezelő központ, vagy az összevonás előtt álló APEC pénzügyőrség intézményeivel szintén lesz egy ilyen személyes konzultáció, mert ez alapvetően fontos ahhoz, hogy a következő éveket az intézményektől kapott javaslatok vagy elképzelések alapján is jobban meg tudjuk majd tervezni.
Törvényalkotási menetrendben lesznek szükségszerű változások? Egyebek mellett a konzultációk tapasztalatai miatt? Tehát lesznek olyan törvényjavaslatok, amelyeket később leterveztek, de korábban kell a parlament elé terjeszteni, és esetleg lesz olyan lépés, amit tolni kell akár a költségvetés állapota miatt?
Alapvetően nincsen. Tehát a tárcák ezeket jól fölmérték. Most úgy látom, hogy úgy érzem, hogy az őszi jogalkotási programot, amit a kormány már benyújtott, azt tartani lehet. Persze a legfontosabb elem itt a adótörvények és a költségvetésnek az elfogadása. Az összes többi inkább a nagy vitához járul valamilyen módon hozzá. A legsürgetőbb dolog, még egyszer mondom azt, hogy a adótörvények és a 2011-es költségvetés előkészítése határidőre megtörténjen, és ezt a parlament meg tudja majd kezdeni ennek a vitáját.
Igen, nagyon sok olyan változásról beszéltünk, nagyon sok olyan változást említett a gazdaság állapot, a költségvetési egyensúly, a belső struktúra átalakítása, amelyek nyilván nem rövid távú célok és nem rövid távú változások. Mi tudja azt garantálni, hogy ezek valóban hosszú távon érvényben maradjanak, és választásról választásra ne változzanak meg, hiszen ugye az elmúlt 20 évnek talán az egyik legnagyobb probléma, hogy a politológusok, szakértők, szociológusok ezt már nagyon sokszor elmondták, hogy mindig újra és újra kezdődtek részben ezek a reformok.
Én abban nem hiszek, hogy minden kormány ne akarna valamilyen módon saját elképzeléssel előállni, és azt ne akarná meg is valósítani. Tehát változások mindig lesznek. A világ is olyan, amely körülvesz bennünket, hogy állandó változásban van, tehát erre az országnak is mindig reagálni kell. De ami egyfajta stabilitást adhat, az annak a politikai kultúrának a megerősödése, amely nem akar mindent előről kezdeni, és nem akar mindent eltörölni. Én azt hiszem, hogy most ez a parlamenti felhatalmazás, amit a tavasz folyamán kaptunk, abban erősít meg bennünket, hogy tárgyalni kell mindenkivel, de a döntéseket meg kell hozni. Tehát nem lehet arra várni mindig, hogy minden egyes kérdésben konszenzusra jussunk, döntéseket meg kell hozni, és persze, hogyha ezt a választások majd nem igazolják vissza, hogyha 2014-ben a választók úgy látják, hogy eltértünk attól az iránytól, amit vállaltunk, és amire alapvetően felhatalmazást adtak, akkor ennek vállalni kell a politikai és egyébként jogi társadalmi következményeit is. De még egyszer mondom, most döntés előtti helyzetben vagyunk, sok ügyben nagyon fontos döntések lesznek ősszel, és hát azon leszünk, hogy olyan döntések szülessenek, amely lehetőség szerint hosszú távú stabilitást tud majd teremteni a magyar gazdaságban, az országban, a társadalomban is.
Varga Mihály, a miniszterelnökség államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívánságot.
Én is köszönöm szépen.